Sziasztok! Ez itt a Saját Szoba Podcast legújabb epizódja. Én Patricia vagyok.
Én Móni.
És ma úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kis beszélgetősebb epizódot veszünk föl, mert ti is tapasztalhattátok, hogy volt több szünetünk, de egyébként szerintem még az évad elején én mondtam, hogy valószínű lehet erre majd számítani, mert nem biztos, hogy mindig úgy tudok felvenni, megvágni, hogy az elkészüljön időre. Meg érkezett ugye hozzánk kérdés Magyar Péterről, amit nem nagyon válaszoltunk meg, vagy csak Móni kirakott róla egy posztot. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy beszélgetünk kicsit arról, hogy hogy vagyunk mostanában, és hogy milyen viszonyunk van a magyar közélethez jelenleg. És lehet, hogy összekapcsolódik a kettő. Egy ponton.
Igen. Igen, hát valószínűleg biztos van köze a kettőnek, mivel szerintem nem adom ki a Patriciát, hogyha azt mondom, hogy az elején valamennyire kategorikusan kijelentette, hogy erről nem akarunk beszélni, vagy így ne beszéljünk erről, mert
igen.
Majd ezt ő kifejti jobban, ő nem szeret ennyire belefolyni a magyar közéletbe, vagy vannak témák legalábbis benne, amiket így inkább ignorál egy ponton. Én írtam erről egy posztot, ezt meg is osztottam, de hogy aztán végül pont Patrici indítványozta, hogy tök jó lenne, hogyha mégis beszélnénk erről pár szót, szóval ennek így örültem, és nagyon érdekel, meg kíváncsi vagyok, meg hogy mik vannak benned mostanában ezzel kapcsolatban, meg arról is mesélj, én ezt tudom, de hogy mik vannak veled mostanában.
Jó, arról egyébként nem fogok olyan nagyon-nagyon sokat mesélni, szóval nem akarok ilyen nagyon behatóan beszélni a magánéletemről. Annyi csak, hogy kicsit sok változás, meg nehézség volt a magánéletemben úgy decembertől kezdve mostanáig, ami miatt sokszor azt éreztem, hogy semmi energiám nincsen, nagyon sok plusz feladatom is volt ezzel kapcsolatban, és hát azt éreztem, hogy rohadtul fáradt vagyok. Úgyhogy ha nem voltak epizódok, ez ezért volt. Próbálom egyébként összekaparni magamat, aztán van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé sikerül, de remélem, hogy most már azért jobban fog sikerülni, viszont nem fogok emiatt magamra egy ilyen plusz nyomást helyezni, mert van elég nyomás egyébként is, ez pedig egy hobbi, és nem fogom magamat miatta itt frusztrálni.
Igen. Egyébként nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már. Összefolyik mostanában, hogy mi az, amiről mi beszéltünk, mi az, ami már a podcastben is előkerül, de hogy alapvetően azt veszem észre, így a környezetemen, meg akikkel beszélgetek, hogy valahogy senkinek nem indul be tényleg ez a tavasz, és talán most kezdünk el rákapcsolódni végre, de hogy még most is, én is, nekem is vannak napok, amikor így nagyon fáradtnak érzem magam, és kimerültnek, és érzelmileg is kimerültnek érzem magam, és néha meg vannak napok, amikor jobb, erre jönnek rá még, igen, mindenkinél ilyen extrémebb dolgok, vagy ilyen nehézségek, amiket meg kell oldani, de hogy ez valahogy egy alapvetően is, meg alapból is azt érzem, hogy mindenkinek egy kicsit ilyen nehezebb idősök, vagy mindenkinek igénye lenne arra, hogy belassuljon. Én valahogy ezt úgy képeztem le a fejem, hogy lehet, hogy most értünk el oda egy a kapitalizmus alatt, vagy nem tudom, hogy most már mindenki azt érzi, hogy nem elég az, hogy két hetet Szabin vagyok karácsonykor, és ezt így görgetem, hanem most már így nagyon egyszerűen csak pihennék, és nem tudom, ezt most mennyire ragozzam, mert nem hiszem, hogy a munkahelyemen bárki hallgatja, de ez az érzés.
Igen, teljesen egyetértek veled, mert én is azt gondolom, hogy most így nagyon tetőzik ez a late stage kapitalizmus, és hogy annak az értelmetlensége, hogy ebben vagyunk benne, vagy legalábbis én így többször tapasztaltam magamon így az elmúlt mondjuk két évben, hogy egyrésztről nagyon átértékelődtek bennem a dolgok tavaly, és most már nagyon, nagyon megválogatom, hogy mi az, amire időt szánok, ki az egyáltalán, akire időt szánok. Én most nagyon ki vagyok ábrándulva például a munkaerőpiacból, úgy általában a munkákból, amiket végzünk, abból is, ahogy az életünket éljük, a social médiából, meg aztán különösen, és erre jön rá a politika és a magyar közélet, ami meg szerintem egy olyan mocsár.
Igen. Én is így vagyok egyébként vele, hogy én ezen nagyon sokat szoktam gondolkozni, nagyon sok munkahelyem volt, és nagyon sok munkahelyem volt olyan, ahol azt éreztem, hogy nem lehet heti 40 órát dolgozni, egyszerűen képtelenség, nincs annyi munka, és közben itt vannak mondjuk pont ilyen szerkesztő, vagy nem tudom, milyen ismerősi, akik meg tudom, hogy nagyon sokat dolgoznak, csak hogy ebben mindig belegondoltam, hogy nagyon sok olyan hely volt, ahol nem volt 40 órás munka, de mindenki azt kommunikálta, hogy ő nagyon sokat dolgozik, és ezen így gondolkoztam, hogy mennyire amiatt van ez, hogy így sokan féltek mondjuk régen még a szüleink generáció, hogy ki fognak minket rúgni, úgy kell csinálni, mintha dolgoznánk, ezt stahanovisták vagyunk, visszük a kommunista munkatempót, és közben meg, ha nincs is sok munka, azt hazudjuk, hogy van, és a vezetőség meg azt érzi, hogy le vannak terhelve, veszünk fel egy plusz embert, és ezért egy csomó helyen vettek fel plusz embert olyan munkakörökben, ahol egy ember meg tudná csinálni, de azt az egy munkakört szétosztották három munkakörre, és mind a munkakörökre felvettek plusz embereket, és ez így gyűrűzik, és azóta is mindenki azon van, hogy úristen, én mennyire leterhelt vagyok, nincs időm semmire, fáradt vagyok, nincsen szabadidőm, folyamatosan el vagyok úszva, és hogy ez azt érzem, hogy egy kicsit ilyen önfejlesztő, vagy egy ilyen öngerjesztő folyamat.
Igen, nekem amúgy olyan munkahelyem volt, ahol hát ilyen kamu pozíciókra vettek föl embereket, ahol nem kellett semmit se csinálni, miközben lettek volna olyan pozíciók, ahol szükség van plusz munkaerőre, de oda nem vettek föl új embereket, uh-huh. mert ott dolgozni kellett volna.
Uh-huh. Na igen, de hát igen.
Még ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, és gondoltam, hogy megkérdezlek róla, hogy te mondtál már föl azért munkahelyen, mert nem értettél egyet annak a munkahelynek így azzal, amit képvisel.
Mármint, hogy maga a cég?
Igen.
Amit képvisel?
Igen, igen.
Hát igazából nekem nagyon nehéz volt ráhangolódni mindig erre a céges anyaintézményre, mint hogy mit kommunikálunk magunkról, vagy mit mondunk, és azt éreztem, hogy ez egy kicsit úgyis, ez csak ilyen vetítés, vagy propaganda, vagy nem tudom, most a Google milyennek próbálja megmutatni magát, vagy hogy ki milyen munkahely, vagy mit képvisel, vagy mennyire LMBTQ barát, vagy mit tudom én. Szóval az nem, viszont az, hogy magával azzal a hozzáállással nem értettem egyet. Például azért már mondtam föl, hogy azt éreztem, hogy a közvetlen kollégáim, akikkel napi szinten érintkezem, vagy hát egy kicsit ilyen az egész közeg, amiben vagyok, az egy kicsit toxik. Azért, mert vannak mondjuk iszlamofób megjegyzéseik, vannak homofób megjegyzéseik, ezekre általában én így nem tudtam csendben maradni, akkor ebből voltak konfliktusok a cégnél, de hogy alapvetően így nem voltak ilyen folyamatos feszültségek, meg tudom, hogy bírtak, meg a mai napig, ha összefutnánk, vagy összefutunk, akkor így nincs velem bajuk, de hogy alapvetően nekem szerintem teljesen máshol van az igazságérzetem, és nagyon nehéz egy ilyen közegben minden nap ott ülnem és lennem, és ilyen volt, hogy emiatt felmondtam, meg olyan is volt, hogy kilépéskor, amikor a HRS-sel beszélgettem, akkor próbáltam így visszajelezni. Ez több cégemnél is volt, az előző cégemnél például azt, hogy mennyire zavar engem az, hogy ez a Women Networking hálózat, ami megy a cégnél, és akik így tartanak ilyen előadásokat, megszervezik, ugye kollega nők, azok ezeket megszervezik, ezek általában úgy néznek ki, hogy a férfiak tartják a menedzsmentes, meg mindenféle előadásokat, a nők meg tartják mit főzzek, hogyan meditáljunk, mindfulness, meg mit tudom én, hogy azt éreztem, hogy ilyen nőknek szól, de már maga az, hogy ki tartja ezeket az előadásokat, meg mikről szól, már abban is van egy kis szexizmus, és az is zavart, hogy nagyon nyíltan azt mondja a cég, hogy ők LMBTQ barátak, a Pride-on is mindig kint vannak a céges zászlóval, és közben azt éreztem a cégen belül, hogy ez a networking, ez nem működik, és a kollégáimon se éreztem azt a fajta. Szóval nem, ott nem voltak homofóbok, mint egy másik cégnél, csak hogy így éreztem azt, hogy ez egy ilyen nehéz téma. Szóval nem annyira lehet szabadon kezelni, mint például, amikor jöttek hozzánk külföldről delegációk, amit ott éreztem, és akkor ezt ugye HRS-nek visszajeleztem, és mondta, hogy sajnos Magyarországon vagyunk, és itt ennyit lehet ebből kihozni, mivel nem értek egyet, mert a mostani cégemnél például teljesen más tapasztalok. Uh-huh. Szóval ilyen volt. Neked?
Én mondtam már föl ilyen ideológiai ellentétek miatt, igen. Hát nyilván, ahogy elkezdesz dolgozni, valahol így rájössz, hogy mit képvisel igazából az a cég, meg mi nekik a fontos, és én nagyon sokáig vívódtam például abban a helyzetben, hogy hát ez milyen indok már, hogy ilyesmi miatt felmondani, de úgy gondoltam, hogy én nem tudok ezzel azonosulni, ez egy ilyen nagyon felső 10 000-et kiszolgáló cég volt, és főleg így itt a klímaválság közepén én azt éreztem, hogy csak így gyártjuk azt a szart ezeknek a gazdag embereknek, ami meg csak így még jobban rányom a társadalmi egyenlőtlenségekre is, meg a klímaválságra is, és nagyon nem tudtam ezzel azonosulni. Mint ilyen folyamatos kognitív diszonanciát eredményezett bennem. De olyan helyen is voltam, ahol meg csak szimplán nagyon toxik volt az egész közeg.
Szerintem ezeknek mindenképpen fontos szempontnak kell lennie, hogy mennyire érzed ott a helyed, vagy mennyire érzed biztonságban magad. Vannak persze, akik tudnak úgy dolgozni, hogy ezekből így nem csinálnak kérdést, hogy nem viszik be a saját véleményüket, de hát persze ezen kívül ott van mondjuk az irodalmi munkám, ott meg ugye sajnos ezek ilyen nagyon fontos kérdések, hogy milyen felkérést és kinek vállal el az ember, és mi szerint szortíroz.
Na igen, ott nagyon nehéz szerintem ezt tartani, nem?
Amúgy nem nehéz, attól függ, hogy kinek mi fér bele, és mi nem, kinek milyenek a... Ez szerintem mindenkinek saját magának kell mérlegelni, és nagyon sok szempont van. Én nagyon sok mindent figyelembe veszek át, amikor egy döntést meghozok, és elfogadom másoknak a más szempontjait. Ebben most viszont részletesen nem megyek bele. Alapvetően azt gondolom, hogy akinek mondjuk nincsen emellett más munkája, annak biztosan nehezebb.
Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy neked azért van egy biztos munkád, és nem az irodalmi munkádból élsz.
Igen. Viszont ezt én is akartam. Nem, viszont ez mostanában bennem is bennem van, hogy annyira vágyom valami olyan munkára, aminek konkrétan látom valami társadalmi hasznát, és nagyon sokat gondolkozom mostanában, megnézek egyetemi kurzusokat, meg vagy valami olyan szakmunkára, vagy nem tudom, valahogy így egyszerűen azt érzem, hogy egészen ideig úgy voltam vele, hogy így jó egy láncszemnek lenni a gépezetben, megkapom a fizumat, és mellette tudok az írással foglalkozni, és valahogy, nem tudom, egy ide érik a gondolat bennem, hogy lehet-e így csinálni. Mármint, hogy kárpótol az írás, vagy visszaadja azt az írás, aha, meg az abban rakott kreativitás, vagy munka vissza tudja adni azt, amit a másik oldal elvesz, vagy nem tud megadni. De ez egy dilemma. Viszont igen, ez az, amire most így rá akartam kapcsolni, hogy visszakanyarodjunk kicsit, hogy ezzel nagyon tudok menni, hogy Jézusom, de régen használtam ezt a kifejezést, hogy nagyon tudok menni. Valahogy most már elszoktak az emberek. De hogy én is egyszerűen nagyon csalódok mostanában, és egyszerűen azt érzem, hogy nem is az, hogy csalódok, hanem unom, ahogy a világunk berendezkedik.
Na, igen.
Egyszerűen
igen.
Ilyen végtelen unalom és kiábrándultság van bennem a felé, ahogy így történnek a dolgok, és hogy nincs változás, és ezzel egyetértek nekem is a munkahelyek is, a social médiának a működés, és az, amelyre a social média megy, és egyszerűen unom és kiábrándít, hogy nézem ezeket a videókat, meg posztokat, amikről leri, hogy fake, csomó ilyen, csak a like-ra mennek, meg csak a nézettségre mennek, mert azt gondolják, hogy akkor azt kiválthatják majd a másfajta munkahelyet vele, és hogy így azt érzem, hogy egyszerűen így unom ezt a világot, ahogy így működik, ahogy nem történik benne semmi, ahogy nem látok benne valami igazit és hasznosat, nagyon sokszor ezt érzem, és igen, erre jön rá a magyar közélet. Vagy ebbe nagyon nagy, ennek nagyon nagy hányad a magyar közélet, ezt nem tudom pontosan.
Igen, először arra reagálok, amit itt az elején mondtál, hogy unod. Pont tegnap este beszélgettünk a barátommal, mutogatott valami autót, amit a fogalmam sincs milyen cég csinál, de hogy tizen nem tudom hány millió, viszont annyit tud, mint egy másik cégnek a közel 100 milliós autója, és én meg így azt éreztem, hogy komolyan minek. Szóval, hogy olyan tulajdonságokat kapnak már ezek az autók, amit így az átlag felhasználó már nem is tud jól kezelni, és szerintem az tökre veszélyessé teszi őket például az utakon. És értem, hogy sokaknak ez egy ilyen státuszszimbólum, hogy nem tudom hány másodperc alatt tud felgyorsulni 100-ra az autó, de hogy minek? Érted? Minek? És ezt is mondtam tegnap a barátomnak, hogy én teljesen megértem mondjuk azokat, akiknek rohadt sok pénzük van, és oldtimereket gyűjtenek, mert abban így látom a szépséget, látom a művészetet, de abban, hogy fél másodperc alatt gyorsul 100-ra, vagy 0,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, az így őszintén ki nem szarja le.
Tehát ugyanez van minden elektromos kütyűvel köbben, és nagyon nehéz rajtuk kiigazodni. A telefonokkal is így van, meg az összes márkával, amilyen státuszszimbólum lett, amivel már nem is tudom, hiszem 10 éve, 20 éve nem értem nagyjából a Apple lázat, meg a akármit, szóval azt lehetem fogadni mondjuk, ha valaki grafikus, vagy nem tudom, azt mondják, hogy ott jobb, én ahhoz nem értek, de ugyanígy vagyok, ami dühít, ez a, ugye én, ha videójátékozom, akkor a PC-n szoktam játszani, és az, hogy egyre inkább olyan gépeket kell összerakni, meg olyan árak vannak, és már olyan teljesítményeket várnak el a gépektől, ahhoz, hogy egy játékkal játsz, hogy az valami hihetetlen, és értem azt, hogy ilyen szép a grafikája, de közben meg nem tudom, azért, mert fölnőttem, de hogy egy csomó játék annyival többet adott gyerekkoromban, és nem akarok, most egy kicsit azt érzem, hogy nem akarok ilyen izé lenni, ilyen, tudod, az öregek, hogy így jaj, bezzeg az én időben, vagy mit tudom én, de hogy tényleg azt érzem, hogy olyan dolgokat fizetek meg, amik nem adnak egyszerűen élvezetet, hanem csak így tudomásul veszem, hogy na, akkor nekem ez most megvan, és ez elvileg jó, hogy nekem megvan, és ez egy elvileg a többség szerint ez egy minőségi és jó dolog, hogy nekem megvan, és ez egy dolog, hogy nem használom ki, vagy hogyha ki tudom használni, akkor is egyszerűen nem tud akkora örömet adni, vagy szórakozást, vagy élvezetet az adott dolog.
Igen, egyetértek teljesen. Na és hogy érzed magad most itt Magyarországon? Erről beszél?
Nagyon sokat gondolkozom az, hogy Madridba költözzek.
Tényleg?
Igen. Amúgy nem, mármint hogy úgy, hogy az már egy idén bennem volt, ha valahol, akkor valahogy Madrid. A Svédország is nagyon bennem volt sokáig, de valahogy, amióta Madridban voltam 2 éve, így annyira beragadt valahogy a város hangulata, és így nagyon húz. De lehet, hogy ki kéne mennem egyszer kicsit több időre, hogy alakuljon bennem. De majd ezekről úgyis még beszélgetünk így a...
Igen, a következő epizódunk az erről fog szólni.
Igen, a külföldhöz való viszonyainkról, vagy a külföldhöz való viszonyunkról, meg az utazási élményeinkről. Ebből is sok minden szerintem lejön, hogy mi most ilyen kis lájtos témákat tervezünk, de hogy alapvetően ezt most csak úgy bedobtam, mert amúgy régóta gondolkozom rajta, de most nem konkrétan emiatt, de hogy az, ami Magyar Péter kapcsán például most történik, az én egyszerűen azt érzem, hogy így ilyen, nem tudom, ilyen sokba vagyok. Én egyszerűen nem értem, mi történik. Nem értem, hogy lehet ennyire lelkesedni, és tehát ahhoz tudom hasonlítani, hogy nézek egy filmet, és megjelenik egy ilyen városban egy ilyen nagyon fura, bajós alak, és minden nézőnek evidens, hogy valami nem okés vele, vagy így nagyon sok furaság van abban, ahogy kinéz, amit csinál, és most egy kicsit így túlzok, de hogy ilyen fura zenét játszanak be alatta, ilyen fura, akármi van, bármit csinál, és az egész falu semmit nem vesz észre belőle, hanem éjenzik. És oda vannak érte, és én csak így nézem ezt a filmet, és azon idegeskedek a tévé előtt, hogy így miért nem veszik észre, miért nem látják, hogy ez nem okés, miért nem látják, hogy az nem okés, és így vagyok most ezzel.
Igen, teljesen tudok azonosulni ezzel a hasonlatoddal, csak közben elgondolkoztam, hogy elmeséljem-e ezt a sztorit, mert olyan emberrel folytattam ezt a beszélgetést, aki amúgy hallgatja a podcastet, de elmesélem, hogy én nagyon távol tartom magam január óta egyébként a politikai hírektől, sőt, már szerintem így tavaly év végén, hát tavaly is jóval kevesebbet néztem a híreket, mint korábban, és aztán ugye, ami ősszel történt, az így teljesen, hát nem is tudom, nagyon kiábrándított az emberekből, és utána ez csak folytatódott itthoni politikai szintéren januárban. Na mindegy, de azért így beszivárok hozzám nyilván ami történik, és akkor megkérdezett engem valaki, amikor legutóbb találkoztunk, hogy mit gondolok a Magyar Péterről. És elmondtam, hogy egyrészt az, hogy nem nagyon szeretnék vele foglalkozni, és mindegy, utána mondtam, hogy nekem nagyon visszás az egész minden, amit ő csinál, és hogy ha már, én nem is a korrupciót tartom egyébként itthon így a legnagyobb problémának, és ezzel már tudom, hogy nagyon sok mindenki nem ért egyet, de szerintem a korrupció csak egy tünet, de hogyha már a korrupció, akkor én nagyon felnézek mondjuk arra, amit a Hatházi Ákos csinál. És akkor azt a választ kaptam erre, hogy a Hatházi Ákos nem elég karizmatikus. És így azt éreztem, hogy jó, akkor semmit nem tanultunk az Orbán jelenségből. Szóval, hogy ha az a fontos, hogy egy politikában mozgó figura mennyire karizmatikus, akkor így nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen vagyunk.
Igen. Nem tudom már amúgy, mit írtam például a posztomba, hogy ebben mennyire tértem ki, mert már talán hetekkel ezelőtt írtam. Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, de egyébként ugyanezt látom, és ugyanezt hallom, hogy azért hisznek, meg most bíznak nagyon a Magyar Péterben, mert neki van kiállása. Neki hiteles a kiállása, és azt érzem, hogy igen, én is ezt érzem, hogy ezért tart itt ez az ország, ahol tart, mert az ellenzék, aki nem tudom mióta veri az asztalt, egy tisztességes, számon kérhető, hiteles, autentikus miniszterelnök jelöltért, vagy egy pártért, vagy nem tudom, és akárhányszor ez a vita följött bárkivel, hogy nincsen komolyan vehető ellenzék, és akkor még inkább a Fidesz, vagy nem tudom, és amikor ezt mondták, így mindig így kapartam az arcomat, hogy amikor azt mondták, hogy mennyire szakmaiatlan az ellenzék, és közben milyen miniszterek vannak a kormányban jelenleg, és ők mennyire értenek a saját dolgaikhoz, szóval, hogy
nevetséges.
A legtöbb miniszter... Hát a legtöbb miniszternek a kijelentéseiből, meg a intézkedéseiből konkrétan mémek lesznek folyamatosan, napi szinten. És azt mondani, hogy ennél ők még mindig jobbak, mint az ellenzék, akik még nem is kerültek oda, nem tudjuk, hogy milyen szakértői kormányt állítanák föl, és csak abból tippeljük meg, hogy az egésznek a vezetőjének, meg az elnökének mennyire van jó kiállása, vagy mennyire karizmatikus. És mindig ezt kérdeztem vissza, hogy akkor mondja már el nekem az ideális miniszterelnök jelöltet, ha egyik se jó neki, mert mindegyikkel probléma van, és akkor már inkább a Fidesz, vagy inkább nem megy el szavazni, akkor mondja el nekem, hogy néz ki, és erre már senki nem tudott válaszolni. És most azt érzem, hogy akkor itt van. Itt van az, aki anélkül, hogy meg kellett volna ezt válaszolni, most így rámutatnak, hogy na tessék, ő az. És én meg így nézek, hogy ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy komolyan ő az. Egy olyan ember, akinek nincs programja, számomra egyáltalán nem hiteles és autentikus, és azt elfogadom, hogy ezek be lehet projekció is, vagy mit tudom én, de hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az nagyon furcsa, hogyha valaki így a semmiből egyszer csak ilyen határozottsággal és önérzettel és gerincességgel kiáll, és minden lepattal róla, és nem tudom elfogadni azt, hogy évekig ez a gerincesség, meg ez a nagyon nagy önérzetesség nem volt sehol, hanem most hirtelen, amikor lemondott, vagy le kellett mondania, vagy nem tudom, hirtelen előjön. Szóval azt érzem, hogy alapvetően a Magyar Péternek a személyiségével nekem így vannak ilyen fenntartásaim, vagy nehézségeim. Most ez a Varga Juditos dolog erre még rátesz, de elfogadom, hogy sokaknak az is propaganda, meg tudom, hogy ebben neked is más a véleményed például.
Igen. De mondjam el, hogy azért nézve
mert,
rám,
csak azért, mert azért álltam meg, mert azt érzem, hogy most már egy nagy monológban vagyok, de majd még vissza tudok kanyarodni, csak egy kicsit nyugodtan te is fűz hozzá dolgokat, vagy így fűz bele dolgokat.
Én azt tartom egyébként nagyon ijesztőnek, hogy baloldali ellenzéki emberekként miért jobboldali emberekben látjuk meg az elmúlt években azokat a úgynevezett idézőjeles vezetőket, akik így az ellenzék élére tudnának állni. Nekem a Márki-Zay Péterrel is ugyanez volt a gondom, és szerintem ebből nagyon-nagyon jól lejön, hogy a magyar szavazóknak nincsenek ideológiai meggyőződései.
Igen, vagy vannak, de nagyon könnyen félresöpörhetők. Én is ezt érzem, hogy alapvetően már nagyon régóta abban mérjük, hogy ki legyen a jelölt, hogy ki az, aki le tudja győzni Orbán Viktort, és annak milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie, hogy mennyi, kikhez kell tudni szólnia, Vegyen el Fideszes szavazókat, de szólítsa meg a Mi Hazánkosokat is, de mellette azért az ellenzék is tudjon benne bízni. És akkor azt érzem, hogy így van egy ilyen fura katyfasz, és akkor akárki jön, és azt mondja, hogy én erre képes vagyok azért, meg ezért, akkor azt mondjuk, hogy ó, igen, te igazad van, és hogyha ezt elég határozottan állítja, vagy ismételgeti valaki, mint Magyar Péter, hogy én a Fideszből jövök, és konzervatív vagyok, vagy máshol azt liberálisnak vallotta magát, tök mindegy. Én a Fidesz szavazókra tudok hatni, de Gyurcsány, és azért is, mert ugye nem vagyok összemosható Gyurcsánnyal, meg nagyon erősen kiállok azért, hogy én a Gyurcsánnyal nem értek egyet, de mellette kiadtam egy felvételt a Fideszről, és ártok nekik, és beszólok oda folyamatosan, szóval az ellenzék is tud hozzám kapcsolódni, és akkor én vagyok a tökéletes jelölt, és azt érzem, hogy nekem ez így nem elég ahhoz, hogy valaki egy tökéletes jelölt legyen. Én nem azt akarom, hogy valaki most azonnal váltsa le az Orbán Viktort, és aztán 4 év múlva visszajöjjenek ugyanúgy, mert beég az, aki leváltja, vagy nem tudom. Hanem nekem az a célom, hogy a magyar társadalom meg tudjon lépni valamit, és egy olyan jelöltet kiállítani, és olyan úgy elmenni szavazni, vagy nem tudom, hogy az... Arra hogy azt érezzem, hogy ott tényleg történik valami, és ilyen tök büszke tudok lenni, vagy nem tudom.
Igen.
De hogy alapvetően igen, az a problémám vele, hogy azt látom, hogy egyelőre semmit nem tudunk róla, csak az, hogy ilyen nagyon furán jelent meg, nagyon nagy kiállással, nem lehet tudni, hogy pontosan miért jött el nekem, ez még mindig egy kicsit ilyen zavaros, hogy őt most mi sarkalta arra, hogy hirtelen lemondjon, meg hogy legyen egy ilyen pálfordulás, mert azt érzem, hogy a közéletben voltak olyan dolgok, amikkel nem föl lehetett volna szólalni, vagy hátat lehetett fordítani a Fidesznek az elmúlt években, és most hirtelen azt mondani, hogy azért, mert ez egy maffia kormány, és hogy ki vagyok rá, meg nem tudom. Ez ilyen... Számomra ilyen egyelőre még ilyen felfoghatatlan, és még nem teszi hitelessé őt. Aztán, hogyha azt látom a jövőben, hogy lesz egy programja, és lesz egy olyan szakmai stábja, akiket én komolyan tudok venni, akkor azt mondom, hogy hajlandó vagyok bizalmat szavazni neki, de jelenleg azt érzem, hogy oké, elfogadom, és csinálja, amit csinál, és hogyha az egy kicsit is megingat bármit a mai magyar közéletben, akkor annak örülök, de hogy alapvetően én például kimenni, tüntetni, és ilyen skandálni mellette, vagy nem tudom, így arra azt érzem, hogy nem vagyok képes, mert nekem nem hiteles, vagy még nincs benne bizalmam. Csak így kivárom, hogy ebből ő most kicsoda, és mit akar pontosan csinálni, és miért.
Én meg lehet, hogy nagyon beszűkült vagyok, de bármilyen programot mutathat Magyar Péter, én nem fogok egy jobboldali politikusra szavazni. És sajnálom, ez van. És nekem amúgy ezért is nagyon visszás az, amikor így a korrupcióval kampányolnak, meg a korrupció ellenességgel, mert én azt gondolom, hogy a korrupció az olyan, ami, hogyha oda kerül az ember, akkor nagyon hamar és hatékonyan megszüntethető. Nyilván szükség van arra, hogy ez meg legyen szüntetve, de nem ez métejezi a magyar társadalmat, hanem az a rettenetes ideológiai pusztítás, amit itt az elmúlt 14 évben az Orbánék csináltak, és az olyasmi, amit nem tudsz rögtön megszüntetni, hanem ahhoz így generációk kellenek, hogy kinevelődjön az emberekből, és ehhez képest a korrupció az egy semmi.
Meg én ezzel a korrupció témával például úgy vagyok, alapvetően sajnos ez szerintem világunknak a sajátja. Szóval ugyanolyan korrupciónak tartom azt, amikor ismerős csúttatunk be egy pozícióra, vagy inkább ismerősöket keresünk pozícióra, meg olyanokat, akiket beajánlanak, mint azt, hogy átnézzük a önéletrajzokat, mert azt mondjuk, hogy nagyobb bizalommal veszünk olyat, akit ajánlanak.
Mondjuk engem ugyanúgy az is felidegesít nagyon.
Igen, ezért mondom, hát nem, engem nem idegesít, de én ugyanúgy azt érzem, hogy az se egy tiszta dolog. És nekem ez, hogy így havari alapon tegyünk dolgokat, és ezt ugyanúgy látom mondjuk az irodalmi közegben, és ugyanúgy látom egy csomó helyen, hogy mindenki a ismerőseit tolja, nekik akar kedvezni, és ezek nem lehet azt csinálni, hogy ez az egész világban működik, és van, és szemet húzunk felette, és csináljuk, de elvárjuk a politikusoktól, hogy ők ne csinálják. És ugye nem az a baj, hogy a politikában, a mai magyar politikában csinálják, hanem az, hogy milyen mértékben csinálják, és mennyire pofátlanul úgy csinálják, hogy még nagyjából közlik velünk az újságban, hogy most hogy csinálják, és ez senkit nem zavar. Szóval azt érzem, hogy én ezért gondolom azt, hogy nem ez a legnagyobb probléma. Szóval én nagyon sok mindenért azt mondanám, hogy nem érdekel, hogyha egy párt előbb választja a saját, azt a céget, akinek ismeri a fejét, meg megbízik abba, hogyha dolgozik, vagy megbízik abba, hogy dolgozik, ha mellette látom azt, hogy van egy tök jó programjuk, meg tök jó dolgaik, amiket mondjuk az egészségügyért, meg az oktatásügyért tesznek. Szóval, ha hoznak egy olyan reformot, amivel föllendül újra a tanári szakma iránti lelkesedés, normális fizetést kapnak a tanárok, minőségi oktatás folyik a iskolákban, az egyetemeken, akkor engem nem fog az érdekelni, hogy a Lánchíd felújítására való projektet azt egy olyan embernek adta, ahol amúgy ismeri valamennyire a vezetőt. Egyszerűen nekem ez morálisan így van, vagy ez bennem így van, így működik.
Ja, amúgy lehet. Vagy már annyira tényleg belenőttünk ebbe a korrupcióba, hogy ezért tartjuk ezt elfogadhatónak, nem tudom.
Hát nem elfogadható egy ideális világban, szerintem nem kéne, hogy legyen kicsibe se és nagyba se, tök jól, hogyha mindenki mindenhol egyenlő esélyekkel indulna, de nem olyan világban élünk, és azt gondolom, hogy ezen felül nagyon sok olyan gazdasági és politikai probléma van, amit meg kéne oldani, ami miatt az egész társadalmunk egyszerűen nem működik.
Ja,
és ott nem a korrupció okozza ezt a leginkább, vagy elsődlegesen, de biztos, hogy problematikus, és okoz problémákat. Magyar Péterről az egyikünk még nem mondott le teljesen, a másikunk már igen. Nehéz ez.
Nem, engem be se húzott az elején sem. Én azt érzem, hogy megnyitok valami híroldalt, és már csak így fel se idegesítem magam, hanem csak rettenetesen elszomorodok.
Engem inkább az zavar, hogy azt látom, hogy ennyien ilyen nagyon lelkesek lettek, és tényleg ilyen... Most néztem a Dűnét a héten, és abban pont volt egy ilyen idézet, hogy az a nép, aki a messiást várja, az alapvetően életképtelenné van téve, meg így az egy gyenge nép, mert annyira passzívak, és nem vállalnak felelősséget saját magukért, és annyira egy ilyen várakozó pozíció vannak, hogy egyet kell tenni valakikkel, hogy azt mondja nekik, hogy csak meg kell várni a messiást, és minden jobb lesz. És hogy itt is ez lett nekem most nyilvánvaló, hogy egyrészt elfogadom azt, hogy egy csomó aktivista, egy csomó szervezet, aki tenni akart a változásért, már elfáradt. De hogy azt gondolom, hogy egy olyan nép lenni, aki csak így ül, fáradtal és várja a messiást, ez egy ilyen hihetetlenül, nem tudom, nyomasztó és szomorú ez az egész.
Igen, meg én amúgy ezen szoktam még gondolkozni, lehet, hogy így ez abszolút nem passzol ide, de hogy miért vagyunk ilyenek, mint nép, miért működünk így, és én tökre azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen feldolgozatlan traumánk van, mint nép, és azt így görgetjük magunk előtt, és emiatt sokkal inkább behúzhatóak az emberek arra, hogy másban lássák a gonosz, szóval, hogy ahelyett, hogy beleraknánk az energiát, meg ezt a szembenézést a saját szarságainkkal, meg mondjuk a saját múltunkkal, könnyebb azt mondani, hogy de ők is utálnak minket, meg ők is utálnak minket, szóval mindenki utál minket, mindenki rosszat akar nekünk, és ez egy nagyon jó táptalaj az olyan vezetőknek, például, mint az Orbán, aki még erre rá is tesz egy lapáttal, hogy levegye az emberekről a saját felelősséget, meg a politikusokról a saját felelősséget, és átrakja az ilyen külső ellenségekre.
Igen, hát nem ez megint csak ugyanaz. Egyénileg is nagyon sok az emberekben a megdolgozatlanság, és társadalmilag is nagyon sok azok, akiknek sok a traumája, meg sok mindennel nem akarnak szembenézni, meg egy csomó érzést így inkább így szönyeg alá söpörnek, meg egy csomó múltbeli dolgot szönyeg alá söpörnek, ott sokkal inkább rállnak az emberek, meg a társadalom arra, hogy így fekete-fehéren gondolkozzon dolgokról, vagy igen, vagy nem, és nincsenek szürke zónák, és nagyon könnyű démonizálni akár népeket, akár más országokat, akár politikai vezetőket, akár civil szervezeteket, akár politikusokat, akár embereket, szóval, hogy bárkit. És ezt igyekszik, azt a Fidesz, azt kiasznál, a Fidesz teljesen kiasználja és csúcsra járatja, és az a baj, hogy azt látom, hogy az ellenzék se tesz ez ellen, hanem csak sodródik. Szóval most is ezt érzem, hogy a Magyar Péternek a hullámjára, mint ha valami szörfdeszkával így próbálnának így befutni, és akkor így gyorsan, hogy ja, én is itt vagyok amúgy, és köszi, és nem hoztam a párzászlomat, és nem tudom, de hogy így, hogy nincs kritikus gondolkodás, mert mi történne, hogyha az egyik ellenzéki párt így kiállna, és azt mondaná, hogy ez így nem oké, srácok, és nem beállna mögé, akkor így mindenkinek egyszerűen ilyen populistaként a nép kedvére kell tennie.
Igen. Hát igen. Ez az a durva, hogy
igen, most ezen gondolkoztam, hogy emlékszem, hogy tavaly azért elég sok podcastet fejeztünk be úgy, és talán a karácsonyi adásunkat úgy kezdtük, hogy na, akkor legyen valami vidám, mert hogy most már ilyen érfelvágós, akármiket csinálunk állandóan. És nem tudom, hogy most így az alapfáradtságom, de hogy nem tudom, hogy éreztem a podcast epizód végére magam ennyire ilyen
negatívan
lehangoltnak. Aha. Hát, vagy ilyen, igen, ilyen rezignáltnak, meg lehangoltnak, meg ilyen reménytelennek, vagy nem tudom, ilyen... Még azért beszélgettünk már olyan témákról, amik ezt így előhozhatták volna, de hogy valahogy most így nagyon az van bennem, hogy nem tudom, mi lesz itt, de semmi reményem nincs.
Én is kb. Amúgy most vesztettem el az utolsót is, szóval ha eddig még egy kicsit így bíztam társadalmi szinten az emberekben, az így az elmúlt fél évben teljesen eltűnt, és azt érzem, hogy így csak valami ilyen szakadék fele rohanunk, aztán majd történik valami. Nem tudom. Igen. De hogy én nem is akarok ebben már olyan szinten belefolyni, mint ahogy mondjuk korábban foglalkoztam napi szinten a politikával, meg mindig képben voltam. Én most már így a saját mentális egészségemet fogom ezek elé helyezni, mert tényleg annyira sok szar történik körülöttünk.
Igen, ezt teljesen értem, meg egyszerűen szóval egy ponton nem lehet mást. Mármint, hogy olyan kis dolgokba kell csatornázni az energiát, ami tényleg szívügye az embernek, vagy nem tudom, meg a saját környezetét valamennyire formálni. De hogy ez a folyamatos érzés, hogy mennyire nincs ráhatása az embernek a világnak az alakulására, vagy az országnak az alakulására, az ilyen, szerintem ilyen nagyon bénító, és az abba tud visszatöltődni, hogy a saját környezetére meg mennyire van hatása. Bár például most pont a Magyar Péter jelenség kapcsolat is azt érezte, hogy bárkivel beszélgetek erről, ilyen nagyon másba vagyunk. Uh-huh. Hogy például amennyire mi reménytelennek éljük meg, milyen jó lehet azoknak az embereknek, akikbe hirtelen ilyen nagyon nagy lendület lett és remény. Mennyire a komplementereink.
Hát csak ebből meg akkorát lehet csattanni lefele. Én azért így emlékszem a legutóbbi választásokra, és jó, akkor is én voltam itt a nagy negatívkodós, ezzel a Márki-Zay Péter ellenességemmel, és így a környezetem meg, tudod, folyamatosan reménykedett, hogy hú, végre jött valaki, hú, most fogjuk megverni az Orbánt, aztán láttuk a választási eredményeket, és így összezuhantak is, az ismerőseim.
Ott is azért ez így kijött az ellenzékből, mennyire ilyen populista dolgokat követ, ugye, hogy mennyire álltak ki a Márki-Zay mellé a vesztességben is.
Ja.
Vagy mennyire határoltak el tőle azonnal, hogy ja, mi amúgy semmi közünk hozzá, és mi mondtuk, hogy nem őt kéne, de hogy így az az igazság, hogy két teljesen más karakter, szóval a Márki-Zay Péternek, hogyha a kiállást nézzük, akkor azt gondolom, hogy ő ilyen, az a tipikusan olyan faszi, aki így találkoztok a vonaton, és így valahogy így elkezdtek beszélgetni, és alig várod, hogy leszállj, mert így unalmasan beszél, nem érdekel, amit mond, nincs köztetek semmi olyan témába közös, így próbáltok valamit hozni, de aztán ahogy amikor elkezd belemenni, hogy mit gondol, így azt jött, hogy Jézusom, az meg így kedvem sincs elmondani az én véleményemet. A Magyar Péter meg az, aki így leül eléd a vonaton, és ilyen nem hagy szóhoz jutni, és nem is érdekli, hogy neked van-e véleményed bármiről, vagy nincs.
Igen, és nekem még az a nagyon-nagyon szomorú ebben, hogy társadalom szinten ilyen embereket tudunk csak kitermelni. És ez szerintem egy nagyon nagy red flag, és nagyon azt mutatja, hogy mennyire egészségtelenül működik a magyar társadalom.
De hát az a baj, ezt még csak nem is mi termeltük ki, hanem egyszerűen oda került, és egyszerűen ez a fajta ambíciózusság, meg arrogancia, meg beleállás, ez egy olyan dolog, amit a magyarok imádnak, és mint így van ez a body surfölik így a végig az egész a parlamentig így a Magyar Péter, mert hogy úristen, de jó fej, úristen, de komoly, meg miket beszól, meg mit tudom én, és azt érzem, hogy akkor tényleg menjen el valami popkulturális szakmába, valami, ahol ott menjen el valami olyan szakmába, ahol így a kiállása, meg ez az arca valami pénzt hoz, de hogy az, nem tudom, nagy arca, de ezzel nem tudok mit kezdeni a politikában. És tudod, mi még a durva? Múlt héten néztem meg az Obama sorozatot, az HBO-n van fönt, egy 3 részes sorozat, mindegyik rész 1,5 órás, és Obamának a megválasztásáról, meg újraválasztásáról szólt. És Jézusom, nem azt mondom, hogy így nem érződik, vagy nem gondolom azt, hogy ott ne lenne ez is egy kicsit így azért olyan eszközökkel kezelve, mit tudom én, de amikor néztem az Obama beszédeit, meg azt, hogy mondjuk, amikor olyan témáról beszél, vagy fegyverkezési, vagy a fegyverhez való vagy fegyvertartási jogokról beszél, vagy arról, hogy gyerekek haltak meg, és így látszik, hogy megáll, és nem bírja folytatni, vagy le kell törölni a könnyet a szeméből, vagy mit tudom én, hogy azt érzem, hogy egy csomó olyan helyzet volt, ahol így egyszerűen azt éreztem, hogy ő annyira emberi, és ezt így, hogy itt tényleg az van, hogy nem ilyen nagyon forró fejű, meg nagyon ilyen érzelgős, meg nagyon ilyen érzelmes, de hogy nem is ilyen nagyon hideg, hanem így látszik, hogy azért vannak érzései, meg látszik, hogy azért van egy saját morálja, látszik, hogy van egyfajta dolog, amihez jobban húz, vagy akiknek jobban kedvezményez, vagy nem tudom, de hogy alapvetően ilyen nagyon higgadtan áll bele dolgokban, meg témákban, és hogy azért egy hiteles és komolyan vehető ember, és utána ugye már benne volt a Toxi filmben is, hogy jön föl Trump, és így néztem, hogy Jézusom, mekkora kontraszt, és el se hiszem, hogy ezután 2-szer újra választották Obamát, és utána megválasztották Trumpot, és el se hiszem, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy Magyarországon hogy nézne ki egy ilyen politikus, aki ilyen nem ilyen nagyon vehemens, hanem ilyen kis nyugis, tartózkodik egy csomó témától, alapvetően amikor meg kell szólalnia, megszólal, de hogy amúgy megcsinálja a dolgát, hogy azt érzem, hogy el sem tudom képzelni, és hogy ez valahogy így a magyar embereknek nem is szimpi.
Igen, szerintem nem akarok ilyen nagyon judgy kifejezéseket tenni, vagy kijelentéseket tenni, de én azt érzem, hogy itt hiányzik az a, vagy nagyon kicsi az az értelmiségi réteg, akit mondjuk egy olyan típusú ember, mint az Obama meg tud szólítani. De ezért tesz is mondjuk a jelenlegi kormányzat, ugye, hogy minél kisebb legyen ez a réteg, szerintem azért, hogy ne is legyen esélyük az ilyen embereknek.
Nem tudom, igazából kíváncsi vagyok. Fogalmam sincs, hogy azok az emberek, akik ezt hallgatják, hogy állnak Magyar Péterhez, vagy ők mit látnak pontosan benne, és én kíváncsi lennék, ismerősökkel beszélgettem, de nyugodtan írjátok meg nekünk, hogy ti hogy álltok ehhez a kérdéshez, és mi van bennetek vele kapcsolatban.
Igen, meg azt is, hogy tetszik-e nektek ez a fajta ilyen randomabb, kicsit beszélgetős rész, amikor nem egy ilyen nagyon konkrét téma van, hanem csak így mi egymás között elmondjuk az érzéseinket, meg a meglátásainkat valamiről.
Igen.
Úgyhogy, ha tetszett, akkor értékeljetek minket Spotify-on, meg megtaláltok minket az Instagramon, és remélhetőleg jövő héten jövünk a következő résszel, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az élet.
Igen, lehet át kéne írni ezt a 2 hetente vagy hetente frissülő podcastot, az a valamikor frissülő, tök mindegy.
Egyik helyen 2 hetente van, a másik helyen hetente.
Ugyan? Na, akkor az így pont jó, a kaotikusság
valamelyik
átjön.
Kettő.
És ha már így a lájkolást, meg a promó részbe egy a végén, nem mondjuk el, hogy közben elindítottatok egy másik podcastet is?
Ja.
Hogyha valakit érdekelne?
De, amúgy igen, közben Eszterrel, aki barátnőm, és amúgy a Libikóka podcastnek az egyik házigazdája. Elindítottunk egy könyves podcastet, a Szubjektív Narratívát, és hogyha nagyon hiányotok lenne belőlem az interneten, akkor ott is tudtak hallgatni. Ott mondanám azt, hogy nincs szó politikáról, már felvettünk 4 részt, de azért néha csak bekúszik, mert hát minden politika. De nagyrészt könyvekről beszélünk persze.
Szuper, szóval ott is lehet lájkolni, követni mindenféle dolgokat.
Igen, meg majd egyébként tervezünk ilyen crossovert a két podcast között. De az
ja,
majd,
igen, van egy téma, ami
igen.
Foglalkoztat minket. Igen.
Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és majd találkozunk a következő részben.
Így igaz. Sziasztok!
Sziasztok!